más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Az állam és egyház szétválasztásáról beszélek, akkor már ez a kifejezés, ez a páros is már közhelynek számít, mert ezek nagyon szép elvek, vannak nagyon szép elvek a demokrácia működéséről, stb. De hát mi itt Magyarországon jó 10-14 éves, sőt, vissza is mehetnék. Azért elég rendszeresen azt éljük meg, hogy ezek a szép demokratikus elvek, ezek egyáltalán a gyakorlatban vagy nem érvényesülnek, vagy torzulnak, vagy éppen az ellenkezőjük érvényesül. Amikor állam és egyház együttműködéséről, együtt létéről van szó, akkor most Magyarországon kikerülhetetlen az a néhány botrány, ami a felborzolta a kedélyeket. Bese Gergely ugye legutóbbi tevékenységéről most már a nagy közönség elég részletesen értesült, és ott valóban szembeötlő volt, hogy ez az ember olyan mértékig beleásta magát a kormányzati politikai körökbe, ami már az egyházi körökben is előbb vagy utóbb, de utóbb meg mindenképpen iszonyatos visszatetszést váltott ki, és nagyon rosszat tesz a közbeszéd számára, olyan labdákat ad fel, amelyek mindenképpen visszahullanak magára az egyházra is, egyáltalán a hitéletre. A pedofil ügyek, amelyek rendszeresen a világ különböző pontjain, főleg a katolikus egyházban körökben felmerülnek és kiderülnek, azok már szinte megszokott újsághírré váltak. Balogh Páter ügye Magyarországon a mai napig is borzolja a kedélyeket, mert aki a politikával foglalkozik, az azt mondja, hogy hogy lehet az, hogy egy egyházi vezető személyiség olyan mélyen benne van a kormányzati politikai körökben, hogy befolyása mind a két területen még mindig érvényesül, dacára annak a botránynak, ami ott a köztársasági elnöki döntés, kegyelmi döntés miatt kirobbant. Szóval van bőséggel miről beszélni, kevésbé elmélet, mint inkább gyakorlati kérdések mentén próbáljuk ezt ma megközelíteni.
Más részről az első vendég.
Gégény István, a Szemlélek magazin lapigazgatója, katolikus teológus. Szervusz, köszönöm, hogy újra itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat.
A műsorvezetés, mert a podcastban már olyan gyakorlatod van, hogy
én itt most vendég leszek.
Én is tudunk beszélni. Szóval, te magad is véleményezted már ezt nem először és nem utoljára ezt a dolgot, de egy idézet, amit az egyik publicisztikában tőled emeltek ki, és ebben a könyvben a közelség örömhíre 100 idézet és 10 publicisztika a Szemlélek első évtizedéből. Hadd olvassam már föl, jó, hogy kevesebbet kelljen beszélned, és akkor helyette téged idézlek, jó? Azt mondja, hogy ez a Keresztény Európa mítosza című cikkből származik ez az idézet. Nem az tesz keresztényi embert, közösséget, nemzetet, társadalmat, hogy fejből tudjuk-e a 10 parancsolatot, vagy betesszük-e a pártunk nevébe a keresztény jelzőt, hanem hogy életre váltjuk-e Krisztus követését. Nagyon szép szintén, de hát nem ez történik. Téged az nem zavar, hogy a különböző európai pártoknak a nevében benne van már, akik ervel identifikálják magukat a keresztény jelző, CDU, keresztény demokrata néppárt és stb. Tehát, hogy ez már eleve beemeli az egész egyházi létet a politikába, bocsánat.
Megvallom, hogy ugye én a rendszerváltás, magyarországi rendszerváltás idején még az elég fiatal emberke voltam, és még azért a létező, de már nagyon puha szocializmusnak a végnapjait én megéltem fiatal emberként. Én azért üdvözöltem azt, hogy keresztény politikusok, keresztény nevű pártok létezhetnek már a rendszerváltás óta Magyarországon.
A korábbi tiltáshoz képest nyilván ez formálisan egy előrelépés.
Igen, és azért mondjuk úgy, én azért egy belterjes közegből jövök, tehát olyan erősen katolikus család, katolikus gimnázium, katolikus egyetem. Ha büszkeségnek nem is nevezném, de azért egy nagy levegővételt jelentett ez szerintem sokaknak, akik korábban elnyomásban éltek, hogy van egy keresztény nevet is viselő párt, amelyik elvileg a keresztény értékrendet hivatott képviselni. De ez a személyes megélésem, ami mondjuk így, ahogy egyre inkább látom és érzékelem mondjuk a társadalmi folyamatokat, átfordult, és nem én fogalmaztam meg, de egyet tudok érteni azzal a belga Európa parlamenti képviselővel, aki azt mondta, hogy keresztény vagyok, és ebből fakadólag soha nem lennék tagja egy olyan pártnak, amelyik névleg keresztény. És nem azért, mert mert nehéz összeegyeztetni a párt érdeket a keresztény értékrenddel, ugye két ébetűs szó, de nagyon más az érdek meg az érték, hanem azért, mert ezzel, mintha ez a párt azt üzenné, hogy mi vagyunk, akik a kereszténységet a politikában hitelesen képviseljük, és mivel pártokról, pártoskodásról van szó, szóval az összes többi pártban pedig nem a keresztény értékrend érvényesül. Ugye ez egy ilyen kicsit kirekesztő, vagy ilyen, ahogy bele is került sajnálatosan a magyar közbeszédbe, egyesek részéről pozitív kontextusban, ez a morális felsőbbrendűségnek a látszatát kelti, és különösen, amikor jönnek a botrányok, akkor aztán lejáratja magát a kereszténységet. Tehát ez a kereszténység, kérdezhetik ezt a társadalom tagjai. Amit ti csináltok, az ereszen leereszkedés, a mindenféle, ugye itt a Bese Gergő neve elhangzott, hát ő is a KDNP volt a legszorosabb kapcsolatban, ha jól tudom. Ezek botrányos, gyalázatos dolgok, és én most keresztény emberként is teológusként mondom, nem ez a kereszténység, úgyhogy mostanra azért én úgy vagyok vele, hogy sokkal kevesebb szájkereszténység, és sokkal több a kereszténységből fakadó elkötelezettség lenne jó, ha érvényesülne mind a magyar, mind a nemzetközi politikában, és ehhez a gondolathoz még annyit tennék hozzá, hogy én ismerek olyan politikusokat, akiket én elkötelezett kereszténynek ismertem meg, és nem, hogy nem a KDNP-ben, de nem is a Fideszben politizálnak ma Magyarországon. És engem az nagyon elborzaszt, amikor a jobb oldalnak vagy kormánypártcsaládnak nevezett ilyen politikai formáció részéről kirekesztő, megítélő, leszóló morális üzenetek indulnak el olyanok felé, akiknek a hitét, nem a politikai szerepvállalását, a hitét senkinek nincsen joga kétségbe vonni, azt mondjuk, hogy isteni az ítélet, mi nem ítélkezünk egymás hite fölött, sokkal inkább a cselekedetei kéne, hogy beszéljenek mindenkinek. Szóval én sokkal kevesebb kereszténykedést tartanék helyesnek világszerte is, tehát hogy itt akkor a CDU-tól kezdve elég messzire elmehetnénk, és sokkal több rácsodálkozást a társadalom tagjairól, hogy ez milyen becsületes politikus, ez milyen tisztességes, ahogy viccesen ugye most azokban a napokban vagyunk, amikor nagyon sok helyen Magyarországon átadás-átvétel zajlik, új önkormányzati vezetők, és akkor a Kovács Gergely kiírta azt hiszem 5 perccel éjfél után a 12. kerület új polgármesteréről van szó, hogy 5 perce vagyok polgármester, és még nem loptam. Ebben azért nagyon sok minden
van. A politika beszennyezi az egyházi életet, vagy az egyházi élet van kiszolgáltatva. Politika felhasználja az egyházat nyilvánvaló tömegbázis építésre, és arra, hogy ha nincs egyébként más víziója a világra, akkor ezt ellopva a keresztény értékrendet hirdetve felsőbbrendűségét játsza el, vagy pedig az egyházak olyan mértékig vannak szolgáltatva, most már csak beszéljünk Magyarországról szerintem, István, hogy meg kell keresniük az együttműködés, a lojalitásnak az útját, és ez nagyon-nagyon vékony mesdje.
Én szívesebben válaszolnék úgy a felvetésedre, mert ugye egy dilemmából indult, hogy felhasználja-e, hogy felhasználhatja. Igenis ott van a lehetőség, éppen ezért egy nagyfokú prudenciára, bölcsességre van szükség az egyházi vezetők részéről, viszont ugye a felvezetőben az hangzott el, hogy állam és egyház szétválasztása, ezt én alapelvként helyesnek tartom ugyan, de én sokkal inkább a partneri együttműködést látnám jónak a mindenkori adott állam és az ott működő vallási szervezetek között, és a vallási alatt direkt, még Magyarországot érintően, és nem kizárólag keresztény, és nem kizárólag történelmi felekezetekre gondolok, hiszen az emberek az emberséghez, amióta az emberség történetét írjuk, hozzátartozott valamiféle túllépés, lélek, spiritualitás, vallásos irányultság, tehát ez nem valami külön buli, hanem ez benne van a magyarságban, és benne van a magyar államiságban. Viszont az, hogy hogyan valósítjuk meg, ott viszont függetlenségre van szükség, tehát amíg az egyháztól is elvárjuk, hogy ne szóljon bele az államigazgatás dolgaiba, addig az állam vezető képviselőtől is elvárjuk, hogy ne legyen befolyásuk az egyházi döntésekre. Na, és ma Magyarországon...
Akkor, ez valami nagyon súlyos
helyzet. És ma Magyarországon nem ezt látjuk. Ma Magyarországon azt látjuk, hogy egy lekenyerezés folyik, egy nagyon elszaladt, hogy úgy mondjam, tehát, hogy ilyen korlátok nélkülinek tűnő pozitív diszkrimináció bizonyos keresztény felekezetek, szervezetek felé, míg más keresztény felekezeteket, szervezeteket, azokat kifejezetten diszkriminációért, kirekesztés és gyakorlatilag azt várja az állam, hogy mikor szűnnek már meg, hogy lehetne ezeket felszámolni. Ebből is látszik, hogy a politikai logika az érdekek mentén gondolkodik, ahogy az előbb mondtam, és ez megbetegíti a keresztény szervezeteket, vagy egyáltalán a vallási szervezeteket. Tehát azért állnék meg itt egy pillanatra, mert van egy nagyon szép kifejezés, ami egy olasz, egykori olasz kereszténydemokrata politikustól származik, amennyire én jól követtem ennek a forrás eredetét, ennek a kijelentésnek, hogy a politika művelése az a szeretet gyakorlásának a legmagasabb foka. Mert hogy a társadalomnak az ügyeivel foglalkozik, a közjó, a közerkölcs fejlesztése lenne a célja. Ez egy nagyon elméleti dolog, és igen, maradunk abszolút a gyakorlatnál, de azért hozom ezt ide, mert például Ferenc pápa is ezt nagyon sokszor említi, amikor politikusokkal beszél, hogy ti nektek az a küldetésetek nektek politikusoknak, hogy a szeretetet a legmagasabb fokon gyakoroljátok, és meg is van az eszköztáratok, hogy ezt gyakorolhatjátok, hiszen olyan törvényeket hozhattok, amit aztán megjavítja, jót tesz az egész társadalom tagjának. A magyarországi egyházi vezetőknek, vagy egyházi szervezeteknek ez kellene, hogy a fókuszában legyen, hogy segítsék a politikusokat a szeretet gyakorlásában. Nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy megfordulva ülünk a lovon, az állami vezetők, a kormányzat bizonyos emberei egészen praktikusan akár egy-egy SMS-ben tájékoztatnak egy-egy püspököt, hogy ez a megszólalása nem nagyon illeszkedett az aktuális politikai mainstream gondolkodáshoz, és azért jól gondolja meg, mert hát akkor itten majd következményei lesznek. Milyen következményei lehetnek? Hát ez a nem teljesen szabályozottan intézett állam részéről érkező támogatásoknak az esetleges elapadása. Tehát nagyon jól tudja minden egyes egyházi vezető, hogy mit kockáztat
mit
azzal.
Mit kockáztat, igen, és sokan azt írják az elemzők, hogy például Balogh Páternek a működésében azért tétova az egyházi vezetés, az egyházi közösség, mert ugye ott nincs jogosultsága őt püspökként leváltani. Nem lehet, azért nem mond le, és azért támogatják, mert tudják, hogy ő a pénzcsap. A kormány és az egyház közötti hídon a pénzt ő szállítja. Most, hogy ez igaz, nem igaz, de a befolyása mindenképpen erős, és nyilvánvaló ettől az ő egyházi szerepe is megerősödés, már itt bajban. Én azt szeretném, úgy folytatnánk a beszélgetést, hogy hogy látszik mindez mondjuk a szószék mögül, vagy éppen a templomi közösséggel szembenézve.
Más részről. A második vendég.
Daros Tanács Erik, református lelkész teológus, nem először, másodszor vagyunk itt, örülök, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Kikerülhető-e gyakorló papként a közösség nyomására esetleg érkező politikai, hogy mondjam, teljesítménykényszer? Van-e egyáltalán?
Nem könnyű.
Nem könnyű?
A kérdés igazából az, hogy vajon elvárt-e egy református lelkésztől, hogy bármiben részt vegyen, vagy bármiben ne vegyen részt, illetve amiben nem vesz részt, abban miért ne vegyen részt, és fordítva. Református egyháznak azért komoly történelmi hagyományai vannak, nem kell nagyon visszamenni. Nekünk volt a Gájor a prédikátoraink, tehát volt lehetőség református lelkészként a gyakorlattal szemben az elveket is bebizonyítani. De hogyha csak az elmúlt 100 évet nézzük, mondjuk a Horthy rendszerben, a református egyházban elég erős jobboldali felhang volt hallható, és képviselve is az volt. Történelmi okai vannak, a római katolikus egyház mellett a református egyház nagyon-nagyon sokáig másodhegedűs volt, talán a kiegyezés után kezdődött az a folyamat, amikor a református papság is kezdett klérussá alakulni. Főrendi házi tagok lettek, talán Baksai Sándor püspök volt az, aki jó arasz szélességnyi pirosövet kötött a dereka köré, hogy látszódjék, hogy ő nem csak egy mezei református lelkész, hanem ő bizony püspök a javából. És hát aztán jött egy szocializmusnak nevezett néhány évtized, amikor a református egyház tulajdonképpen oda került, ahová őt a magyar társadalom mindig is gondolta. És aztán a rendszerváltáskor talán azt gondolta a református egyház, hogy ismét tényezővé válhat, akár a római katolikusok mellett. Megéltük a 90-es éveket, és hát hallgattam itt a fölvezetést, meg a beszélgetést. Szerintem a református egyház nincs abban a helyzetben, hogy ajánlatokat tegyen.
De költségtanításokról beszélsz, hogy ajánlatokat tegyen?
Ja, nem, vagy, csak a politikai
csak is az a politikai egyház. Ja, értem.
Uh-huh. Mert sokszor úgy merül föl, mintha a református egyház szeretne beleszólni akármibe. Itt tulajdonképpen a posztkommunista maffia állam keretein belül annyit tehet meg a református egyház, hogy elfogadja azt a szerepet, amit neki a politika szán. És úgy tűnik, hogy a református egyház nem tehetett mást, elfogadta. Mm-hmm.
Akkor én most visszamegyek egy picit. Mi a véleményetek arról, hogy egyáltalán Magyarországon, más országban is, de most Magyarországról beszéljünk, a kormány parlamenti többséggel olyan egyházi törvényt alkot, hogy felosztja őket. Vannak mellérendelt, nem teljes joggal elismertek, megtűrtek, vannak történelminek nevezett, stb., bejegyzettek, stb., és ez szerint a szerepüket eleve a politika berakja különböző lépcsőfokokra. Mi, van ehhez joga? Egyáltalán normális ez? Már bocsánatot kérek, ennyi erővel akkor azt lehetne csinálni, hogy mit tudom én, bizonyos civil szervezetekre azt mondjuk, hogy nem kívánatosak, másokat megtámogatunk. És ezt törvénybe foglaljuk. Mi ez, ha nem diszkrimináció hát, eleve? A bóvó.
Ugye gyakorlatban ez történik. Igen. Tehát, hogy ugye én egy keresztény civil szervezetnek az elnöke vagyok, a Szemlélek Alapítvány elnöke. Soha nem kapunk meghívást a keresztény civil szervezetek találkozójára, és fel sem merült bennünk az a reménykedés, hogy bármiféle olyan támogatást kapjunk, amit a kormányzati szempontból kereszténynek és civilnek gondolt szervezetek rendszeresen megkapnak az elmúlt időszakban, amennyire ezt ilyen mindenféle kimutatásokból lehet tudni. Viszont amikor ez a törvényi szabályozás, mármint hogy a vallási szervezeteknek a működésének és a kategorizálásának, amire beszéltél, fölmerült. Először azt gondoltam, hogy na hát álljon meg a menet, hát majd más mondja meg, hogy nem igen, tudom, én most akkor legitim, vagy nem legitim, én bevet, nem bevet, stb. És aztán az jutott eszembe, hogy állami szempontból, nem vallási szempontból, állami szempontból tudok elfogadható érveket találni, hogy miért jó rendezni, már pedig ugye ezek állami törvények, amik rendeznek valamiféle együttműködést. Viszont pontosan ez a súlyozás, kategorizálás, és hogy megnézzük, hogy kik vannak benne, meg kik nincsenek benne, na itt jönnek azok újra, nem tudok más tenni, mint visszautalok, hogy itt nem a vallási értékrend dominál, ha egyáltalán ez mérhető bármilyen mennyiség van, hanem a politikai érdekek dominálnak, hogy kit melyik kalapba teszünk, ki az, aki szorosabb szövetségesünk, avagy hajlandóságot mutat a neki szánt szerep betöltésére, és ki az, aki mondjuk nem mutat hajlandóságot, hogy adunk ugyan neki pénzt, de cserébe megmondjuk, hogy miről beszélhet, miről nem, mi, hol épít, hol nem, és akkor mondjuk egy partvonalra kerül. Ez szerintem nem is vallásilag, ez szerintem a társadalomnak kéne ezzel ellen tiltakoznia egy ilyen, hogy is mondjam, nem is diszkriminatív, hanem egy nagyon politika és egy pártrendszeri politika általi irányításhoz. Tehát én sokkal jobban örülnék, ha ez egy nagy összpárti egyeztetés, hát van ilyen nemzeti konzultáció, tehát miért ne lehetne ebbe belevonni minél több civil szervezet, vallási szervezet, közösen dolgozzunk ki valamit, és annak lehetne egy eredménye. Nem tudom pontosan, hogy született meg ez a rendszer, de az a feltételezésem, hogy ez is erőből felülről központilag és politikai érdekében. Na, itt viszont már súlyos gondok vannak, és az eredeti felvetésed, hogy ugye azt mondtam, hogy feltételes mód az, hogy árthat mondjuk az állam az egyházi működésnek. Hát itt nem tudok más mondani, mint hogy 313-ig is visszamehetünk, ugye akkor még nagyon Magyarországról nem beszélhetünk, pedig most te Magyarországra kérdezel rá, de úgy általában szerintem a kereszténység azelőtt egy megtűrt, sokszor elnyomott, üldöztetés szenvedett csoportosulás, közösség volt a társadalomban, és élt és virult. És szabadon működött. Onnantól kezdve viszont elkezdett az állam és egyház trón és oltár szövetsége.
Igen, változó és, szerepekben.
És szerintem amíg ez fennáll 313 óta, és nem húzunk egy nagyon radikális vonalat, addig ezt fogjuk látni Magyarországon is, meg máshol is, hogy húzd meg, erezd meg, most akkor csomó templomunk van, azt mégis nem kéne hagyni ránk dőlni. Tehát én azt feltételezem, sok egyházi vezető nem is politikai érdekből, hanem egyszerű
egzisztenciális, mondjuk
egzisztenciális
ki, függő
hasznosságból.
És nem mindig, mert nekem eszembe jut erről most Olyaványi Gábor utolsó interjúja, amikor megkérdezték tőle, hogy de mi volt ez a pont, ahol a kormánnyal, Orbán Viktorral személyesen a kapcsolata ilyen súlyosan megromlott. És azt mondja, valószínűleg az, amikor üzentek neki, hogy jó lenne egy közös fotó a miniszterelnökkel, mert szükség lenne erre, hogy egy kicsit közelebb kerüljön. És ezt úgy érezte, hogy ez egy olyan politikai propaganda lépés, amit ő miért tenne meg, mint egyházi vezető.
És ennyi?
Ennyi.
Azt.
És mindig ilyen emberi dolgokon múlnak a történelmi események, nem? Viszont a visszatérve a törvény alkotásra, amikor az az egyházügyi törvény megszületett, ahol különböző kategóriában a különböző feledkezeteket besorolták, mikor ez egy kis felháborodást váltott ki, és azért a sajtónak még volt lehetősége bemenni a parlamenti ülésterembe, és nem volt kizárva, akkor ott bizony kérdezgették a képviselőket, és nem fogom elfelejteni, de nem mondom ki a nevét, egy kereszténydemokrata képviselő azt mondta, hogy tessék tudomásul venni, igen, hogy ki milyen egyházi besorolást, az kegy. Ő ezt megfogalmazta a televízió.
És igazat mondott. Tehát ezért nem tudom, hogy miért kell őt bántani. Ez pontosan így működik. Magyarország, elhangzott itt, utaltál rá, hogy miért nem valami összpártos, meg hát azért nem, mert Magyarország erre képtelen. Tehát Magyarországon polgári átalakulás, azt hiszem, hogy ez még valami gimnáziumi történelmi tananyag is volt, mert tanultuk, hogy franciáknál, meg angoloknál, meg bárhol történt ilyen, Magyarországon is volt. Aztán volt, aki kivándorolt, volt, akit vonattal vittek el. Nincsen polgári kultúra, mert abba ez beleférne, hogy leülünk és megbeszéljük.
De ezt egyezzük meg, polgári kultúra.
Hanem itt egypártrendszer volt 1000 éven keresztül, és képtelen arra a magyar társadalom, hogy ezt az igényét kifejezze, hogy hát mi szeretnénk valamilyen változatos társadalomban élni, ahol megőrizhetik a svábok a kultúrájukat, meg a tótok, meg a magyarok, meg a nem tudom kicsoda. Papíron Magyarországon éltek svábok, meg tótok, meg magyarok, és talán 300 éven keresztül tökéletesen rühelték is egymást, és egymás kultúráját magasról lenézték, és elutasították. Hát mikor tanultunk volna mi meg akár egyházként másképpen gondolkodni. Tehát itt az egyház mindig is hatalmi eszköz volt, és majdnem megörültem annak a szónak, hogy érdek, mert nem is annyira érdek ez, hanem az egyház mindig is eszköz volt a hatalom kezében. És ezt a régi szép szerepét, tehát amikor még a katolikus főpapok bele tudtak szólni valamiben, mert volt a hátuk mögött pár százezer hold, meg mit keresett a mohácsi csatatéren Tomori Pál, esztergomi érsek, kancellár, meg mindenben benne voltak, hát a papok intézték a közigazgatást. Ha az egyházzal nem tudta a király együttműködni, akkor pillanatok alatt meg tudták volna buktatni. És a magyar egyháznak ez van a tudattalanjában, meg a tudatalattiban, meg a tudatában, meg mindenhol ez van.
Hogy
és a református egyháznak is, hogy nekünk a hatalommal jobba kell lennünk, mert mi nem az adományokból vagyunk akik. A református egyház addig volt nagyjából tisztességes egyház, amíg üldözve volt, amíg kisemmizve volt, amíg református lelkésznek lenni nem volt karrier. Ma nem ez a helyzet. Ma a református egyházat nem üldözik. Ma református lelkésznek lenni nem egy megvetett, üldözött dolog, hogy titokban kell Isten tiszteletre összegyűlnünk. És Magyarországon olyan politikai kultúra van, hogy ezért benyújtja a számlát. Tehát, hogyha te szeretnél templomot, ha te szeretnél gyülekezeti házat, keresztény kávézót, akkor neked ezért szavazatokat kell cserébe szállítani. És a református egyház ezt az alkut kötötte meg. Volt a 90-es évben egy kis időszak, amikor ugye toporgott mindenki, nem tudtuk, hogy mire lehet számítani, milyen irányban megy el az ország. Hát abba az irányba megy, amelyikbe eddig is ment. Egy pártrendszer van.
Mindig is kell egy központi erő, egy központi akarat, egy központi irányelv, mindig kell egyféle ideológia, ami ez a többségnek illik igazodni, vagy kényszerűen igazodni
hát,
kell.
Most. Pokorni Zoltán jut eszembe, hogyha ennyire a hegyvidéket hoztuk elő, hogy ő most éppen a Sólyom László emléktábla avatásán mondott egy olyan beszédet, ahol egy ilyen dilemmát fogalmazott meg. Pont rímel arra, amit te is mondtál, hogy volt egy időszak, meg is jegyezte, hogy az ugye 90-től a 2010-valahányas évekig, amikor ilyen sokszínű demokratikus berendezkedést lehetett tapasztalni Magyarországon, de aztán visszamentünk ebbe az állam központúság, talán ezt a kifejezést használta a Pokorni Zoltán, az állam központúságba. És nekem ez azért elszomorító, mert aki látja a világegyházat, az össze tudja hasonlítani, hogy mondjuk hasonló próbálkozás, szokták ezt mondani, hogy a vallási kártya a politikában, most az amerikai elnök választás kapcsán is, ha még nem került elő, most már azért itt ki támogatja, meg ki ellenzi az abortuszt, meg nem tudom, ezek jönnek elő, de hát itt van hozzánk közel Németország, meg Olaszország, nem kell messzire utazni, Markus Söder, bajor tartományi miniszterelnök találta egyszer ki, hogy az milyen jó húzás lenne, hogy keresztet rakunk minden közintézménynek a bejáratához. Ez most ugye elég áthallásos a Magyarországi Szabadságszobor talapzatának Igen. a vonatkozásában. Kórusban tiltakozott azonnal az akkori németországi katolikus püspöki konferencia elnöke, és az evangélikus egyháznak, a luteránus egyháznak a vezető püspöke. Hogy ma már a kereszt sokkal másképp van jelen a társadalomban, és nem lehet ráerőszakolni az emberekre, ez nem segíti, nem árt. Léci, hagyd abba, azonnal megszólaltak. A másik, Matteo Salvini nem most, de jó pár évvel ezelőtt egy politikai performance a keretében meglóbálta a rózsafűzért a színpadon, és Szűz Máriát kvázi a saját pártjának a támogatójaként, hogy ő is a mi oldalunkon áll, ezt hangoztatta, és pár napon belül a helyi püspök felszólalt, egy szerzetes hallatta a hangját, sőt még a vatikáni államtitkár is kiadott egy olyan közleményt, hogy nagyobb szerénységre és alázatra kérjük a politikusainkat, ne használják, legyenek szívesek a politikai eszközként a kereszténységet, mert ezzel megosztást szülnek, ennek nem azért, de nagyon szeretjük, hogy, vagy nagyon örülünk, hogyha szereti a kereszténységet az adott politikus, de ne sajátítsa ki egyetlen politika formáció se a kereszténységet. És ez napjaink, és ez itt Európában nem messze.
Tehát ott megtehetik, mert de, nyilvánvaló, de hogy a német katolikus papok, vagy a német protestáns lelkészek fizetését nem a német állam biztosítja olyan módon, ahogyan ma Magyarországon biztosítja például. És amit mondtál, hogy elmúlt ez az időszak, nekem két emlékem azért ebből megmaradt. Talán az első ilyen fölhördülős kijelentés az volt, amikor Medgyessy Péter hozzátett, hogy Isten engem úgy segéljen. Talán ez volt az egyik olyan pont még Magyarországon, amikor még a politika próbált az egyház kedvében járni, vagy a keresztény emberek kedvében járni. Medgyessy Péterről nem tudom, hogy mennyire akármilyen vallásos vagy felekezetes, de az a kifejezés valahogy, hogy kilógott abból a helyzetből. Röhögés is volt a parlamentben talán, meg utána cikkeztek is róla, illetve emlékszem arra, amikor Gyurcsány Ferenc valami műsorban elmondta, hogy ő rendszeresen bérmálkozik. Borzalmasan szerencsétlen dolog volt, tehát tényleg akkor az ember inkább ne használjon olyan kifejezéseket, vagy készüljön föl előre rendesen belőle. És aztán eljött az az idő, amikor a politika rájött arra, valószínűleg ez egy fideszes tanulmánynak a végeredménye volt, hogy higgyük már el, hogy semmit nem jelent, akár most csak a református egyházról beszélek, egy református ember számára az, hogy mit mond az ő püspöke útmutatásként. Mert nem ő az Úr. És ez tényleg így van. 10 évvel ezelőtt a református egyházban senki nem foglalkozott azzal, hogy a csúcsminiszter az egy református lelkész. Balogh Zoltánt nem is ismerték. És aztán ő föltűnt a református egyházban, hogy ő azt mondaná, hogy Óceánia az ellenségünk. Senkit nem érdekelne a református egyházban. Aha. Csak azokat, akik eddig is politikailag Óceániát tekintették ellenségnek. És ide jutottunk el tulajdonképpen 2024-ben Magyarországon, hogy itt a kereszténység az nem egy államalkotó erő, nem egy politika formáló tényező, hanem egy statiszta a politika és az állam színpadán valahol a háttérben feltűnik, és bal kettőből átmegy jobb egybe, és kiinteget, hogy mi vagyunk a keresztények.
Az egyháznak nem attól kéne stabilnak és erősnek lennie, hogy az állam támogatja vagy nem, hanem az olasz és a német példán.
De hát ott mások a történelem, mások a politikai hagyományok.
Viszont az kell ahhoz, hogy megtehesse, hogy amikor a politika átlép egy olyan határt, hogy elkezdi használni a toposzokat csak azért, hogy ezzel hívőket is választópolgárá, vagy saját választóvá tegye, vagy stb. Vagy magát fényezze, akkor van ereje mind a két országban, a katolikus egyháznak és a református egyháznak is azt mondani, hogy nem. Itt nincs, mert függ.
És itt azért hozzáfűzném, hogy bár értem, amit mondasz, de keresztényként ezt én nem tartom elfogadható érvelésnek. Tehát ha azt mondom, hogy a minimum induljunk ki a 10 parancsolatból. Éppen a Klubrádió korábbi munkatársa, most akkor már polgármestereknél járunk, Pikó András ebben a bizonyos kötetben, ami a Szemlélek 10 éves fennállásának alkalmából jelent meg, fogalmaz úgy, hogy őt is a 10 parancsolat normalitása vezeti a döntéseiben. És ez nem egy vallási hozzáállás, hanem ez egy, amint nemzeti minimumnak is, vagy társadalmi minimumnak keresgetjük mindig, hogy mi lehetne az. És hát legalább az egyházi vezetők tartsák már, hogy is mondjam, kötelességüknek, hogyha itt kilengések vannak, a 10 parancsolat, vagy az evangélium, az örömhír a kereszténység tanítása kapcsán, akkor ők hallatják a hangjukat. És hallottam is egy püspöktől, talán nem is önkritikusan, hanem inkább egyfajta ilyen pozitív elhatározásként, és nagyon támogatom ezt a gondolatot, hogy nagy szükség van arra, hogy visszaszerezzük, megtaláljuk a saját hangunkat. Tehát ne az legyen, hogy mi támogatunk, reagálunk dolgokra, és ennek is már innentől politikai vagy közéleti színezete van, hogy mi futunk események után, hanem legyen saját jogon egy valamilyen hangszíne, és akkor most kimondom, például a Magyar Katolikus Egyháznak. Én nem ismerem a mostani Magyar Katolikus Egyház hangszínét, és többször elmondtam már, hogy ehhez képest nézzük meg az 1996-ban kiadott Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kiadott egy körlevelet igazságosabb és testvériesebb világért, ez a címe. Ott még például a Gyulai Endre nemrég elhunyt akkori szegedcsanádi megyés püspök volt az egyik összeállítójának a kiadványnak. Az egy füzetnek vastag, könyvnek vékonyka, de ilyen szempontból vaskos körlevél, tehát nem könnyű és nem egyperces olvasmány, az aztán oda teszi, és beszél közéletről, egészségügyről, adózásról, a politikáról önmagában. Az egy hang volt, ahhoz lehetett igazodni, azzal lehetett vitázni. Én most azt hiányolom, hogy még nagyon egyet érteni, vagy egyet nem érteni se lehet egyházi vezetőinkkel, mert nincs mivel, és éppen ma jelent meg reggel egy összefoglaló, egy néhány nappal ezelőtt tartott pannonhalmi konferenciára a Szemléleken, ahol szerintem a Klubrádió hallgatóinak jó része által ismert Máté Tóth András vallástudós vetette föl a teológiai konferencia résztvevőinek a nemzetközi közegében azt, hogy lehet, hogy azért is hiányoljuk, vagy azért nem szólalnak meg egyházi vezetőink, mert nincs is igazán mondani valójuk. És ha ez így van, ha nem a félek tőle, hogy jaj, mi lesz a következmény, hanem igazából annyira nem érzik azt, hogy most nekik mit kéne mondaniuk, mi lenne a helyén való, mire vágynak igazán az emberek, akkor itt súlyosabb a baj, mert ez azt jelzi, aminek a nyomait én is tapasztalom, hogy a sokkal többet foglalkoznak a menedzsment dolgokkal, intézmény fenntartás, ugye most rájuk van tolva rengeteg óvoda, iskola, hasonlók, a HR kérdésekkel fogynak a papok, mégiscsak mindenhol legyen szentmise, hasonló, mint azzal, hogy van a lelkében ez az ország, hogy érzik magukat az emberek, és ha igaz ez, akkor bezárta magát egy buborékba mondjuk. Nincs az üzenet. Egyházi vezetés, és nem is tudja, hogy nem az, hogy nem mondja el, amit mondania kéne, hanem hogy nincs egy vezér gondolat, amit vagy elmondok, vagy nem. Nem tudom, de ez egy dilemma.
De ez egy nagyon furcsa ellentmondás számomra, hogy ma, ha van válsághelyzet a mi életünkben, én egy kicsit idősebb vagyok, az eddigi békéhez képest, akkor most van. Háború van, háborús veszély van, természeti katasztrófák vannak, életszínvonal romlás van, elbizonytalanodott gazdaságpolitika, elbizonytalanodott szociálpolitika. Hát mikor, ha nem most van szerepe egy stabil értékrendű egyházi szervezetnek? Mit mondasz a közösségnek? Neked mondanod kell valamit. Hát az emberek hozzád fordulnak, ott benned bíznak, mert hát azt
fogják mondani,
ha hitelesnek tekinthető egy egyházi vezető, egy közösség vezetője, akkor meghallgatják a szavát, mi az üzenet. Szóval most nincs mondani valója az egyházi vezetésnek, Erik.
Erre is megint csak a történelemre lehet mutogatni. Magyarországon az egyháznak mikor volt mondani valója azon kívül, hogy kit kell utálni, ki ellen kell uszítani. Most a hagyományos pápista, kálvinista ellentétet tegyük félre.
Jó. Azt majd kint lejátszuk.
Tehát a 30-as években nagyon-nagyon nagy volt az összhang, az 50-es években is, tehát akkor a református egyház azzal foglalkozott például, hogy az egyházi földeket mi jogon veszik el.
Igen.
És nem azokkal foglalkoztak, hogy embereket tettek tönkre, emberek tűntek el, embereket vittek kényszermunkára, embereket aláztak meg, hanem a pénz volt az elsődleges, ma is. Ez a magyar református klérus kultúrájának az alapja, hitének alapja, mindenének az alapja, hogy a működéshez szükséges pénzt elő kell teremteni.
De amikor vagyona volt az egyházaknak, mind a két nagy egyháznak földbirtokai voltak, ingatlanjai voltak, bevétele volt adományokból, bevétele volt egyházi adóból, a hívők pénzéből, és nem annyira függött az állami költségvetéstől, akkor is szervilis szerepet töltött be, akkor is a kormánnyal kollaborált, súlyos politikai kérdésekben, éppen a 30-as években, a nacionalista időkben, az antiszemita időkben, stb.
Nyilván, mert az, aki ebben a rendszerben benne volt, az vagy azért volt benne, mert az a rendszer őt magába tudta szívni, vagy pedig azért, mert ő rájött arra, hogy ebben a rendszerben ő nagyon jól meg tud élni. Most itt a legordosabb közhely mindig a kontraszelekció, hogy kiből lesz katolikus pap, sok viccet lehetne erről mondani. Hogy kiből lesz református lelkész. Egy református lelkész, az egyik volt püspökünknek az édesapja írta le, hogy a katolikus papok mindig a nőknél csúsznak el. Ez egy elég régi poén volt, a reformátusokat pedig mindig a pénz viszi rossz útra. Írja ezt egy már nem élő református lelkész. Uh-huh. És valóban benne van, amikor református lelkész volt, én alcsúton kezdtem a lelkész szolgálatomat, ott a református egyház volt a Habsburgok mellett a falu talán második földes ura. Uh-huh. A református egyház kölcsönzött gabonát, uzsorakamatra, a református egyház határozta meg a közéletet, a református lelkész volt a hangya szövetkezet, a gazda kör, a dalárda, a mindennek a központja, és a lelkész volt a vezetője. Hát miért kellett volna, hogy neki bármilyen saját hangja legyen? Miért foglalkozzon ő etikai kérdésekkel? És ugyanúgy, ahogy ma is, a református egyház legnagyobb problémája, hogy az intézményeit állami támogatással fönn tudja tartani, hogy a lelkészeinek a megélhetését biztosítani tudja, és nem fogunk kockázatot vállalni azzal, hogy vagy hát vannak lelkészek, akik néha valahogy kimerészkednek, valahova mondanak valamit, amit aztán gyorsan vissza lehet vonni, vagy valahogy úgy meg lehet magyarázni, vagy csöndben elfelejtik. Miért vállaljunk kockázatot, amikor Magyarországon mindenki tudja, hogy kézi vezérléssel működik az ország? Olyan rendeletet hoznak, egy szempillantás alatt bármelyik pénzcsap elzárható, ugye ez is fölmerült a Bese kapcsán szálként, hogy ez már egy régi tudott ügy volt,
már és valami miatt... Neki, hogy ő egy vizetvédikátból kiszik, hogy ő...
Csak most valahogy a karaktergyilkossághoz ez nagyon jól jött valakinek valahogyan. A csoda tudja.
Hogy válaszoljak azért erre, mert itt mozog bennem, hogy miért vállaljunk kockázatot? Hát erről szól a kereszténység.
Ja, persze, de hát tehát, akik meg ott vannak, azok nem keresztények.
Hát, és én ezt már nem állítom, hanem inkább azt mondom, hogy föl lehet ismerni azt az egyházi vezetőt, azt a keresztény egyházhoz tartozó tagot, aki, aki nem bort iszik és videt prédikál, hanem hogy komolyan gondolja. És most nem akarok neveket mondani, de mégiscsak eszünkbe egy-két egyházi vezető, és mondjuk nem kizárólag az Iványi Gábor, hanem mondjuk a keresztény intézményrendszeren belül, aki kiénekel ebből a hallgatatlanságból.
Hát Miklós mindenképpen például.
Én nekem az evangelikusok részéről a Fabinyi Tamás is eszembe jut.
Most aki, tényleg mondhatnánk neveket,
és,
hát azért.
És ők nem szídják a rendszert, egyszerűen csak letesznek szövegeket. Ez olyan, mint egy világító torony, ahhoz, hogy a hajók tudjanak merre menni, és ne menjenek neki a szigeteknek, vagy tájolódjanak, nem csak az iránytű van, hanem vannak a világító tornyok, és azt érzem, hogy sokkal több világító tornyunk lehetne, erkölcsi iránytű, erkölcsi útmutatás, és ezt nem kapja meg a társadalom, tehát, hogy az egyházak, Magyarországon az egyházaknak a válságos helyzete, az visszahat arra, hogy nem véletlenül beszélünk mi úgy egymással, akár a kommentfalakon, akár a buszon, az utcán, nem tudom, nem véletlenül vagyunk, tehát szerintem a magyar emberben nagyon nagyfokú vendégszeretet, figyelmesség lehetne jelen. Csak ha egymás ellen hergelnek választástól választásig társadalmi csoportokat, és ennek az egész gonosz, ezt ki tudom mondani, gonosz játéknak játszópajtásává válik az egyházi szervezet, akkor az lesz, amit én megélek a saját falumban. Ugyanis én nem csupán teológus vagyok, hanem ilyen keresztény dalszerzőként, most is egyébként a Szent István Bazilikában nemrég néhány nappal ezelőtt volt olyan esemény, ahol utólag megtudtam, az egyik szerzeményemet énekelték, mert benne van így a kollektív dalbázisban. De én mondjuk azért nem vezethetek gitáros kórust, mert vezettem jó darabig, de ezt a Fidesz hívő templomjárók rossz szemmel nézték, hogy én miket nyilatkozgatok a közbeszédterepein.
Kiszorsz.
Én nem dicsérem a Fideszt, és hát hogy állhatott is. Tehát ennek nagyon, és meg is kaptam. És na, mondtad ugye, ahogy a papnak ki kell szolgálnia. Én nekem volt egy ilyen kvázi vitám az akkori, most már nem ott szolgál a plébánossal, aki azt mondta, hogy de hát neki tekintettel kell lenni, hogy ebben a faluban a hívek többsége az Fidesz szavazó. Aha. Mondtam, szerintem neked nem ezt kell figyelembe venned, hanem neked az evangéliumot kell figyelembe venned, és nem se pró, se kontra, mert az én akár közéleti megszólalásaim, közéleti jelenleg megszólalásaim, sosem az vezeti, hogy valaki ellen beszéljek, hanem, hogy valami értéket képviseljek, és az érték hordozva van, akár családpolitika, akár bármi mentén, akkor a pozitívan szóljunk róla, viszont ha az támadva van, akkor meg emeljük fel a szavunkat, mert erről szól a kereszténység, és én valahogy próbálom mindig kifejezni, nyilván ez nem mindig sikerül, hogy sosem konfrontálódást keresünk mi a Szemléleknél az egyházi vezetőkkel, hanem így hívogatjuk őket, és szó szerint néha hívogatjuk őket telefonon, vagy írunk e-mailt, és e tekintetben is hagyd mondjam el azt, hogy én most pozitív, örömteli tapasztalatokat szerzek azzal a kalocsai érsekkel kapcsolatban, akinek a nevét azért nem sokan dicsérik, de mégis válaszolnak az érsekség részéről az e-mailjeinkre, a titkár is nagyon nyitott, közlékeny, és szerintem így, ilyen pici pozitív lépésekkel lehet azt a bizalmat építeni, ami egy nagyon megsebzett helyzetben szerintem elhagyhatatlan, úgyhogy erre bátorítanám, ha hallgatják ezt a műsort, nem tudom, olyanok, akik közelében vannak egyházi vezetőknek, hogy maguk egyházi vezetők, hogy ne érezzék azt az ilyen beszélgetések, hogy most minden rosszat elmondunk róluk, hanem egy vágyat, egy hiányt fejezünk ki, és szeretnénk meghívni őket, hogy újuljanak meg.
Egy magas labdát én szerettem volna lecsapni, de aztán félig-meddig lecsaptad, de kiemelném, amikor utaltál rá, hogy de kik azok, akik a nyáj. Tehát itt véletlenül sem arról van szó, hogy akik hallgatják a politikai keresztényeket, nagyon berzenkednének. Erre hatalmas igény van. Tehát én most a katolikusokat nem bántom, az mégiscsak egy szolgaegyház, ha úgy vesszük. Ha megnézzük a magyar katolicizmus történelmi múltját, azért mégiscsak a nagybirtokhoz, a hercegekhez, grófokhoz, aki a föld, azi a vallás. A reformátusoknak meg ott maradt a kisnemesi öntudat, tengtek-lengtek 200 éven keresztül, egy dafke vallás lett, megágyazott nyilvánvaló jobboldaliságnak is. Ma például az, hogy egy református lelkész párt színekben elindul egy polgármester választáson, a református hívek abszolút többsége nem háborodik föl, sőt azt mondja, hogy igen, ez a mi emberünk, ez azt képvisel, amit mi is gondolunk. mert nem azért vannak ott. Tehát ez egy önállítás, ez egy mítosz, ahogy a magyar vendégszeretet is. Az is csak egy álarc, hogy mi kedveskedünk, mert sosem tudhatjuk, hogy az illető úrként mikor jön vissza a mi utcánkba, és mikor kéri rajtunk számon, hogy mi bunkok voltunk vele, vagy nem rá szavaztunk. És a református egyház tagsága igenis igényli a kemény beszédet. Hegedűs Lórántra még emlékezhetünk. Uh-huh. Ő még abban az időszakban miépezhetett.
Hogyne.
Kőkeményen ott nem kellett,
reggeltől estig
aggódnia, szólok, hogy majd a kormánypárt, mert akkor még talán nem volt kormánypárt. Ma már ilyet nem lehet tenni. Egy szempillantás alatt jön az utasítás, és igenis bárkit, bárhogyan meg lehet fogni. Mindig irigylem azokat a lelkészeket, akik nem kiszolgáltatottak. Tehát van mögötte esetleg egy olyan gyülekezet, vannak ilyen gyülekezetek Magyarországon, általában nem falvakban, tehát ahol van valami kis polgári kultúra. Ahol azért önérzetes emberek vannak, akik akármilyen szellemi hagyományokat tudnak képviselni, és még mellé esetleg keresztjének is, ott esetleg ki tudnak állni egy lelkész mögött, vagy a lelkész mellett. 100-ból 1.
Most nagyon figyelve benneteket, mind a két nagy egyház a saját belső válságaival küzd, a katolikus körökben egymás után jöttek elő a bántalmazó pedofil botrányok, nem győztek az egyházi vezetők hallgatni, vagy éppen szabadkozni, vagy magyarázkodni. Balogh Zoltán szerepvállalása, politikai szerepe miatt a református egyháznak a belső válsága van. Mintha olyan mértékben a belső válság kötné le az egyházi vezetést, az egyházaknak a személyiségeit, hogy elvesztették azt az utat, ami a lényegében az ő útjuk lenne, tehát a közösséggel.
Nem is ember. Voltak rajta ezen az úton, valószínűleg.
Nem?
Lehet, hogy ez borulátó.
Itt megint az elmélet és a gyakorlat. Mit várunk el az egyházaktól, hogy gyógyítsa a társadalmi sebeket? Nem pedig
azt, a sajátját is be kéne gyógyítani.
Nem pedig azt, hogy okozzon társadalmi sebeket.
Igen.
És még azzal sem lenne gond különben, hogy a sajátjaival sem, mert pont az, aki benne van. Ebben a belső ügyben ez volt a gyomorforgató. Igen. Én református lelkészt 5 tudok. Egyik sem szolgál már lelkészként, illetve volt olyan, aki nem is szolgált lelkészként, aki a maga homoszexualitását felismerve azt mondta, hogy ez a református egyházban biztos, hogy nem fog működni.
Aha.
Ismerik a katolikus tanulmányokat is, hogy ez a katolikus papságot elég mélyen érinti.
Milyen?
Ha már én egyszer felismerem azt, hogy bennem ezek a hajlamok működnek, akkor én azt mondanám, hogy keresztény emberként, most nem megyek bele teológiailag, hogy kizárja egymást a kettő, meg hogy lehet ezt elhordozni, akkor miért lesz pap az ilyenből, éppen, hogy nagyon együttérzőnek kéne lennie. És nagyon tapintatosnak. Tehát egy besegergőből lehetett volna egy szuper influencer, nem egy YouTube-os pojáca, aki majomkodik, meg hülyeségeket beszél, hanem pontosan olyan mély gondolatokat élhetett volna meg. Valószínűleg meg is élhette. És ezt nyugodtan kifejezhette volna úgy, hogy pont azok az emberek, akik ezekkel a terhekkel élnek együtt, azok ebbe tudjanak belekapaszkodni. És ez az, ami pontosan az egyház, és most odaállok reformátusként is a katolikusok mellé, az egyház nyomorúságát, ez egy lerágott református kifejezés, pontosan mutatja, mert eljátsszuk azt, hogy itt valami magasabb erkölcsről van szó. Pedig hát tényleg a papok, ahogy hát az is ember, az is berúghat, meg 4 lába van, meg 6 keze, meg na van de, családja.
Igen, itt, ja, István.
Csak így felvenném a gondolatszálat, és az szomorít el nagyon, hogy nem lehet elvonatkoztatni a politikai érintettségétől ennek a beseügynek, hogy hány olyan papot ismerek, vagy volt papot ismerek, aki nagyon alkalmas volt a papságra, nagyon jó ember, csak nem bírta elviselni azt, amivel a rendszer jár, és ma már civilként szolgál. Ők ott hagyták, és ez a bizonyos kontraszelekció. Akik viszont tudnak helyezkedni, jól be vannak kötve politikai, azok addig mennek, amíg valami nagy botrány ki nem pattan. És saját magamra is, meg a hozzám hasonlóan úgy szokták ezt mondani, hogy a vallás károsult. Én nem tartom egyébként magamat valláskárosultnak, de szemlélek közösséggel kapcsolatban ez már megfogalmazódott, hogy hogy mi tényleg egyházépítés szándékkal tesszük, amit teszünk, illetve nem, ez egy árnyalat, mert preevangelizációs szándékunk van, tehát, hogy nem igét akarunk hirdetni, de a kereszténység értékeit felmutatni, de ezzel együtt meghívjuk megújulásra magát az egyházi szervezetet is, amiben ezt nem annyira képviseli ezeket az értékeket, gondolatokat, és minket aztán ütnek, vernek, rúgnak belülről. Tehát el lehet üldözni a hiteles keresztényeket politikai, elsősorban politikai megközelítésből, de annak az lesz az eredménye, hogy egy nagy halom, nem tudom mi marad, és nem lenne fontosabb, költői kérdés, arra fókuszálni, hogy a mi értékes embereinket fejlesszük, ha terheket hordoznak, ha problémákkal küzdenek ők, akik lelkek pásztorai kéne legyenek, akkor őket támogassuk, és ne rejtegessük a szőnyeg alá, és most kezdődött október 2-án indul, de október 1-én előtte egy előnapi vesperásban Ferenc pápa pontosan elismerve ezt a nagy-nagy világméretű felismerését annak, hogy mennyi gyarlóság van egyházi keretek között, ő bocsánatot kért Istentől és a világ társadalmától az összes hívő, az összes pap nevében, ez most történt a Vatikánban, mert azt mondja, hogy csak úgy nyerhetjük vissza a hitelességünket, ha nem magyarázkodunk, hanem azt mondjuk, hogy na eddig,
hát ilyen tisztázni kell, és átláthatóvá kell tenni. Mi úgy találkoztunk ugyanebben a körben szinte, hogy azt a legújabb jelenséget próbáltuk megfejteni, hogy miért radikálisan csökken a hívők száma világszerte, és Magyarországon, hát
Magyarországon
is. Egészen tragikus módon. Tehát, és hogy visszaidézzelek benneteket, mennyi válsághelyzetet soroltatok fel, mi rengeteg dolga lenne az egyháznak, ahelyett, hogy saját magával foglalkozna. De hát az van, amit Erik mondott, hogy ezt igényli a közösség egy része ezek szerint?
Nem is olyan egy része, hanem a közösség, mert az a része, aki meg ezt igényelte, megint csak idézni tudok, ha valakit érdekel, hallgatók, nézők, egészen nyugodtan megírom a forrást is. A református egyház lelkészei, vezetői keseregtek nagyon-nagyon sok évtizeden keresztül, hogy mi vagyunk a szekták legnagyobb beszállítói. Mert akiknek az evangélium igazsága nem volt elegendő a református egyházba, elmentek baptistának, pünkösdistának, hídgyulibe, akárhova, hogy katolikusnak mentek volna, arról sokat nem hallottam.
Én inkább azt mondanám, hogy partnerek vagyunk ebben a beszállítóban.
Hogy a református egyházat elhagyták,
darabolódik,
mert a hitelességet hiányolhatták akár.
Azt hiszem a kulcs szó, ez a hitelesség.
És hogyha még lehet egy szó, hogy én zabálom, amikor a pápa, meg a püspök, meg bárki bocsánatot kér. Nem olyan régen otthon a gyülekezetben egy igemagyarázatban elmondtam, hogy ami hiteles, az Zákeus története nagyjából. Aki azt mondja, hogy a vagyonom felét szétosztom, a másik feléből meg kárpótlom azokat, akiket átvertem. Tehát a magyar politikában rengetegen kértek bocsánatot, meg borítottak fájtlat a múltra. De én várnám azt, amikor annak valami fájdalmas következménye is.
Két fél mondatot hagyd mondjak, az egyik Ferenc pápa azzal kezdte 2013-ban a pápai ténykedését, hogy kinyitotta a vatikáni garázsokat, és azt mondta, hogy kedves bíborosok, eladjátok a luxusautókat, és helyette a szegényekre. Ő maga is a piros cipőt nem vette föl, hanem fekete, ez is a szerénység a Szent Mártaházban, akik viszont az egy nagy dilemmám, és akkor részemről ez legyen a zárszó, hát ki vezeti, ki dominál az egyházban a tömeg, és az ő igényeiket szolgálják ki az egyházi vezetők, vagy a Szentlélek? Ez maradjon egy költői kérdés.
Maradjon, és a műsor végére nagyon megköszönöm. Gégény István, a Szemlélek magazin lapigazgatója, katolikus teológus, és Darvas Tanács Erik református lelkész teológus volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltatok, a szerkesztő Somfai Péter nevében is. Köszönöm a figyelmet, egy hét múlva újra jelentkezünk.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.